A Családi Kört a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének magazinműsorát hallják, melynek témája ezúttal a házi feladatírás. Egy kisiskolás leckéje az egész családra kihatással van. Részképességzavar, tanulási nehézségekkel küzdők lelki mélységei, felsőosztályosokkal a leckeírásról. Tűmadatokban ezekkel foglalkozunk műsorunkban. Én a szerkesztő műsorvezető, Dóka Viktória vagyok. A kisiskolások leckéje az egész családra kihatással vannak. Egyes szülők soknak gondolják, mások kevésnek vagy nehéznek. Györfi Ágnes tanítónőt, a Beregszászi 4-es számú Kossuth Lajos középiskola igazgató helyettesét az elemi osztály adható házi feladatok mennyiségéről kérdezem.
Az első osztályosoknak nem lehet házi feladatot adni. Az új ukrán iskola rendszer szerint másodikban sem javasolt a házi feladat feladása.
Ez azt jelenti, hogy nincs is?
Ez azt jelenti, hogy nincs is. Esetleg olyan feladatot végezhetnek, ami külön megterhelés nem jelent a gyerekek számára. Hogyha valamilyen témába utána akar olvasni, rá akar keresni, rajzol hozzá valamit, azt megteheti, de külön feladatot nem adhatunk. Ezek természetesen osztálykönyvben sem jelenhetnek meg, nincs házi feladat. A harmadik osztályban a régi rendszer szerint, most már 2007 óta több mint 13 éve van érvénybe az a minisztériumi parancs, ami alapján a házi feladatok mennyiségét meghatározhatjuk. Harmadik osztályban ez maximum 1 óra 10 percet tehet ki, negyedik osztályban pedig 1 óra 30 percnyit. Ebbe bele értődik az anyanyelv, olvasás, ukrán nyelv, angol nyelv, ugye nálunk az van, matematika, természetrajz, amiből adható házi feladat. Már most harmadik, negyedik osztályban is vannak olyan tantárgyak, amelyek nem értékelendőek, illetve verbálisan értékelődnek, ezekből nem lehet házi feladatot adni.
Melyek ezek?
Az egészségtan például, helyem a világban, rajz, ének, torna, ezekből nem adhatunk házi feladatot, és nincs is.
Kisiskolás, 1 óra 10 percnyi házi feladatot reálisan mennyi idő alatt végezel otthon?
Otthon szerintem 2-3 óra alatt valószínűleg. De le kell kalkulálni, hogy a gyerek fárad. Azok a gyerekek, akik otthon végzik a házi feladatot, azoknak kellene egy kicsit ebédelni, egy picit pihenni, utána hozzákezdeni ez a házi feladathoz. Kipihenve, felfrissülve, ahhoz nem ártani egy kipihent, felfrissült szülő, amit valljunk be őszintén, hogy biztos, hogy nem áll a háttérbe, akkor lehet, hogy ezt az 1 óra 10 percnyi vagy másfél órányi házi feladatot el is tudnák esetleg végezni. A tapasztalat valószínűleg az, hogy nem. Sokkal több időt vesz ez igénybe. A gyerekek szétszórtabbakká válnak, délután fáradtabbak, valljuk be őszintén, sokan járnak korrepetálásra, sport, zeneiskola. Mire oda kerül az a gyerek, hogy lejön házi feladatot megoldani, addigra már mindenhez van kedve, csak nem ahhoz, hogy házit oldjon. Ilyen kifogás, olyan kifogás, még most egy kicsit szomjas vagyok, de bármit ki fog találni. Jaj, ezt ott hagytam, jaj, ez most nincs beírva, de nem is ezt mondta a tanítónő, nem is így kell csinálni, csak hogy minél kevesebb legyen, vagy minél könnyebben megoldódjon. A másik tapasztalatom sok-sok évnyi munka után, hogy csak az a házi feladat, amit írásbelileg adunk. Szóbeli házi általában alsós gyereknek nem házi feladat. Még a vers igen, de elolvasni vagy válaszolni kérdésekre a szöveg végén, vagy kicsit elgondolkodni, tehát ezek nem házi feladatok. Amit le kell írni a füzetbe, az házi. A többit nem számítják annak.
A belső motiváció megléte vagy hiánya nagyban befolyásolja a tanulás hatékonyságát. Györfi Ágnes tanítónővel beszélgetünk tovább.
Szülőnek meglátásos szerint mennyire kellene belefolyni a házi feladat megoldásába?
A kisebb gyerekeknél ott kell lenni 100%-osan. Nem helyette megcsinálni, mellette lenni. Nyomon követni, jó helyre kezdi-e, használ-e például egy piszkozatot, kiszámolja-e, leellenőrizni, rábólint, hogy most már beírhatja, vajon hova kezdi, formailag is elfogadható-e, amit beír az a gyermek. Ha ezt megtanulta már, hogy neki hogyan kell a házi feladatot elvégezni, akkor harmadik vége, negyedik osztályra, igen, elvárható, hogy egyedül megcsinálja, és akár egy mindennapi kontrollal, akár ha nagyon szorgalmas és nagyon megbízható gyerek, akkor szúrópróbaszerűen nem mutas csak, hagyd nézzem meg a matematikát, hogyan oldottad meg, vagy kell-e valamiben segítség, akkor a gyerek tudja, hogy odafordulhat a szülőhöz, és kérhet, és kap is segítséget. Önállóan kéne a házi feladatot megcsinálniuk, szülői kontrollal és szülői ellenőrzés mellett.
Negyedik alatt, már mondhatjuk azt, hogy teljes mértékben egyedül készíti el? Rá ránézünk levesfőzés közben?
Igen, az ideális az lenne, hogyha negyedikes gyerek egyedül elővette, megoldotta. Ha segítségre van szüksége, akkor kér, és tud is segítséget kérni, vagy meg tudja keresni azt, ami számára segítséget nyújt. Értem ez alatt, hogyha elakad mondjuk egy matematika feladatnál, akkor elvileg az órai anyagba kell lenni hasonlónak, akkor őnek ezt tudnia kell, hogy ha hasonlót oldottunk az órán, akkor megkeresem, megnézem, hogy azt hogyan oldottuk, milyen a megoldás menet, és annak alapján meg tudja csinálni. És akkor abba kér segítséget, hogy ellenőrizzék le, hogy jó-e az, amit ő megoldásként beírt. De ez az ideális. Ez a vágyott pedagógiai álom. Valószínűleg nem így van. Szerintem az egész család sok helyen ül és próbálja megoldani az ukránházit. Elakadnak néha a matematikával. Jaj, ha vers van, az egy iszonyat, mert milyen sokáig kellett tanulni, valakinek percek alatt megy, valakinek hosszú súlyos fél órák és órák, mire rögzül az a vers.
Az egész családot befolyásolja.
Igen. Iskolás gyerek az egész családot befolyásolja.
Hogy lehetne ezt egy kicsit élhetőbbé tenni? Ezt a 1 óra 10 perc házi feladatot 3 órán át?
Nem tudom, utopisztikus körülmények között. Ahhoz azt hiszem nem egy ilyen rohanó világ kellene. Valószínűleg, hogyha a gyerek környezete, és nem csak a család, természetesen az iskola is, az ott dolgozók is stabilabb háttérrel, biztonságban érvezve magukat, kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak lennének, az a gyereken is kivetülne. Az a felgyorsult, pénzhajhászós, ideges, rohanós világ rá nyomja a bélyegét a gyerekre is. Ő is idegesebb, nyugtalanabb, fáradtabb, túl is vannak terhelve sok szempontból. Az is megmutatkozik a viselkedésükön, a tanuláshoz való hozzáállásukon. Nem mindenkinél érték az, hogy tanulok valamit. Nagyon sok gyerek nem ezt képviselve jön, hogy érdemes tanulni, hanem ellenkezőleg jaj, minek az. Aki nem jó kedvel, kudarccal ül letanulni, annak nehezebben megy, mint aki örömmel, jó kedvel, kíváncsian, érdeklődve, ez könnyebben szokott tanulni.
És szemléletmódot kellene változtatni?
Lehet.
Van rá esély a szülőknek?
Azt nem tudom. Nem vagyok jós. Kedvenc mondatom, hogy nagyon sok minden fejben dől el, de tisztában vagyok vele, hogy azért a környezet az nagyon hatással van arra, hogy hogyan gondolkodunk. Nem egyszerű a mai gyerek és mai szülő helyzete, a házi feladat megoldása terén sem.
Hogyan tanítsuk meg tanulni a kisiskolást?
Olyan egyszerűnek tűnik, de nem az. Biztos, hogy kell hozzá egy rendszer. Nem csak az iskola részéről, a család részéről is. Következetesség az is elengedhetetlen. Mindkét oktatás-nevelésben résztvevő részéről.
Arra gondolsz itt, hogy hazamegy a gyermek, eszik, fél órát pihen, leül a konyhaasztalhoz és nekiáll? És ez alatt az idő alatt nem tévézhet? Nem lehetnek más problémái, amiket meg szeretne, vagy meg lehetne oldani?
Is. Megfelelő közegnek kell lennie, otthoni nyugalomnak, a tanulás vagy a tanulói helyének. Nem mondom, hogy külön szobája legyen, mert nem mindenkinél tud ez megvalósulni. Természetesen én ezzel tisztában vagyok. De legalább annak a kis íróasztalnak vagy helynek, ahol ő tanulhat. Nagyon szép, amikor megjön a pacás füzet, mert a konyhaasztalon tanultunk, és nem volt rendesen letakarítva. De hogy meglegyen az a állandó helye és helyszíne annak a tanulásnak, hogyha oda leülök, akkor én csak arra figyelek. Mert tőlem ezt várják el, és én ennek meg akarok felelni. Én akarok megfelelni, mint gyermek. Nem annak, na jó, ha azt akarod, akkor megcsinálom. Nem, benne is legyen akarat ahhoz, hogy én ezt meg akarom tanulni. Mert nekem ez jó. Én ezzel több leszek, vagy okosabb leszek. Nevezzük akárhogy. Legyen igény arra, hogy új információt elfogadjon, befogadjon, és hasznosítani is tudja. Nehéz motiválni a gyerekeket manapság a tanulásra. Tisztelet a kivételnek, hál' Istennek vannak azért nagyon pozitív tapasztalatok is, de vannak negatívak is. A minek ez nem akarom, azt nem tudom rávenni, hogy megtanuljon tanulni. Nem csak én, gondolom más kolléga se. De ezt otthonról is hozni kell, hogy igenis akarok tanulni. Szeretnék tudni. Szeretnék többet tudni.
Azt tudjuk, hogy a szülők a legjobbat szeretnék a gyermekeiknek. 27 évnyi tapasztalattal a hátad mögött. Szerinted mi az, amit nem jól tesznek, vagy gondolnak a szülők a házi feladatról, és annak az otthoni segítéséről?
Talán egyszerűen csak annyit csinál rosszul, hogy nincs összhangba az iskola elvárása a diák felé, és a szülő igénye. És ha ez a kettő nincs összhangba, nem fésülődik össze, akkor azt úgymond a gyerek kihasználja, és nem úgy oldja azt a házi feladatot, nem úgy áll a lecke megírásához, mert ingadozik, keresi az útját, fejlődésben van, nem tudja eldönteni, hogy miknek feleljen meg.
Arra gondolsz, hogyha a tanítónének nagyobb elvárásai vannak a diák felé, mint otthon az édesapának, mint az édesanyának? ennek a gyermeke felé, és társul esetleg hozzá egy kis flegmatikus jellemvonás, akkor nincs meg ez az összhang?
Valószínűleg igen. Egyértelműen igen mondanék rá. Valahol ezt kell egy síkra hozni, hogy amit én, mint tanító, elvárok a gyerektől, hogy hogyan legyen az a házi feladat megoldva, hogyan álljon hozzá, akkor a szülőben nekem partner legyen. Mert az iskola partner a szülő felé abba, hogy könnyíti a hétvégéket, hogy nincs házi feladat, ünnepnapokra nem adunk házi feladatot, hogy a család együtt legyen, kicsit egymásra tudjanak jobban figyelni, de akkor a köztes időszakban meg jogos elvárás, hogy igen, azt precízen, azt a házi feladatot úgy, ahogy az iskola elvárja, a gyerek el is végezze.
A tanulási nehézségek mögött részképességzavar is állhat. További vendégeim a Búbita Gyermekfejlesztő és Lelki Gondozó Központ két munkatársa, Szőlősi Enikő gyermekfejlesztő, nyílt terapeuta és Tihor Melinda lelki gondozó. A részképességzavarról Szőlősi Enikőt hallják.
A részképességzavar a kognitív funkcióknak a nem megfelelő működését jelenti, fejlődésébe való lemaradását jelentheti. Adott szituációban, mondjuk ha a tanítón, én az iskolában otthon a szülő találkozik vele, akkor azt lát elsősorban, hogy rövid ideig tudja a gyerek tartani a figyelmét, kevés információt tart meg a fejében, vizuálisan gyenge a memóriája, ami kihat majd az olvasásra, mert téveszti a betűket, nem tudja visszamondani hallás után azt, amit hallott, mert nem dolgozza föl, elakad az információ feldolgozása, az írással van gondja, sorban nem fér bele, nem tudja jól formálni a betűt, térben, meg a saját testén nehezen tájékozódik, jobban nem tudja megkülönböztetni ezek az alapok, és a számossággal. Tudnia képzelni a számokat. Azt mondom neki, hogy három alma, akkor ő előtte megjelenik három alma.
Születési adottságok ezek, vagy tinédzserként is jelentkezhetnek?
Lehet úgy születési, hogy várandóság alatt, vagy a születés közben történt valami, ami miatt mondjuk oxigénhiányosan született, ami nem előre látható volt, valami komplikáció lépett föl, de lehet olyan is, hogy genetikailag. Tehát, ha már a családban előfordult azelőtt, nagyszülők valaki nem tudott írni, olvasni, öröklött is. Azon kívül én azt gondolom, hogy ma a 21. században ehhez hozzájön a túl sok információ, meg a túl digitalizált világ, amiben nem tud a gyermeknek ezek a képességei megfelelően a korához képest kifejlődni.
Tegyük fel, hogy az alsó négy osztályban nagyon jól teljesít, szülői odafigyeléssel, de igazán önálló egy gyermek, majd eljönnek a felsőbb osztályok, és így nagyot esik a teljesítménye.
Átmenetileg visszaeshet, egy szintugrás is van, nem folytatja a negyedikes tananyagot, hanem egy nagyot ugrik ehhez képest. Ott lehet egy átmeneti visszaesés, de sok esetben beledolgozható. Emögött lehetnek egyébként érzelmi gondok is, hogy többet szorong, több tanítóval nem tudja megszokni. De olyan nagyon-nagyon visszaesés hosszú távon, nem. Akinek alsó osztályba sem ment, annak felsőbe is nehezebb lesz.
Akinek alsóba ment, akkor ott nincsenek részképességzavarok.
Valamilyen szinten azért lehet, hogy eljut egy olyan szintre, hogy ott már neki ez a saját plafonja. Tehát amikor az alsó osztály úgy jön fel, hogy azt mondja, tanítunk, hogy ezt is tudta, azt is, azt is számoltunk is, logikája is volt, írt, olvasott, fogalmazást is megérte, és akkor lett egy nagy erős visszaesés, ott nem csak arra gyanakodnék, hogy részképességeivel van valami, hanem családi háttere, pszichis háttere is lehet ennek.
Kitűnhetnek már óvodáskorban is ezek a zavarok?
Bizony, kitűnhetnek. Minden kornak megvan a sajátos fejlődési menete, és minden kornak van egy úgymond krízise. Amikor a csecsemőkorból kisgyermekkorba lép, párt, olyankor már van egy énképe, le tud szakadni az édesanyáról, ennek meg kell történnie. Kisgyermekkor, óvodáskorba, amikor az vagyok, amit én eljátszok, amit elképzelek, és ezeken át kell esnie, érzelmileg is.
Mi az, amin esetleg a szülők átsiklanak óvodáskorban, 5-6 éves korban, és nem veszik észre kellő időben azt, hogy egy olyan elakadása van a gyermeknek, ami dolgozni kell?
Elsiklodhat akkor, hogyha nem tölt vele mondjuk elég időt, vagy ha az óvodában nem foglalkoznak vele, mert az óvodáskorban derül az ki, hogy mennyire tud térben tájékozódni, jobban a kezét megkülönböztetni. De ez ilyen kicsi korban ez fantasztikusan jól fejleszthető, és ha erre odafigyelnek óvodáskorban, az iskoláskorig ez jó esetben nagyon-nagyon lecsökken, ha megfelelően fejlesztik.
Esetleg egy diszlexiát is?
Teljesen nem, de viszont már ilyenkorban elkezdem fejleszteni azokat a képességeket, ami később szükséges ahhoz, hogy a diszlexia az minimalizálódjon az adott esetben, akkor igen, az nagyon fontos, ez a 3-6 év. egyszerű hétköznapi dolgokkal lehet nagyon sok dolgot kiküszöbölni.
Mire van leginkább szüksége tanulásnál egy olyan gyermeknek, akinek valamilyen zavara van?
Arra van szüksége, véleményem szerint, hogy meg legyen állapítva, hogy hol van az az elakadás. És arra a szintre kell visszamenni, és onnan kezdve kell szépen építkezni, tovább indulni. Az ő tempójában, az ő adott képességeinek a szintjén kell elkezdeni őt fejleszteni. Úgymond hozzá lelassulni, vagy esetleg, amit egyféleképpen nem tud elképzelni, meg keresne azt az utat, hogy hogy jobb neki, hogy azt megtalálja. Tehát ezekhez vannak kitalálva a különböző technikák, amiket foglalkozunk a gyerekekkel.
Milyen kilátásai vannak egy gyermeknek egy ilyen esetben? Főiskola, egyetem?
Nagyon kevés olyan szakember van, akikhez tudnak a szülők fordulni. Nincs meg a szakmai háttere ennek egyelőre. Még a felsőoktatásban sincs megfelelő képzés, én úgy gondolom. És nagyon sokszor az a legnagyobb hátulütője ennek az egész esélykérdésnek, hogy egyáltalán felfedték-e 10 éves kor előtt, hogy neki van ilyen akadályozottság, ilyen lemaradása a tanulásban. Azért nem mindegy, hogy hány éves korban kerül fejlesztésbe a gyerek, hogy van bármilyen terápiában, hogy részt vegyen. És ez azért csökkenti az esélyeket. Egyetem, meg főiskola, ha rendszeres fejlesztésben, akkor az sokat tud adni. Nagyon sok olyan híres ember van, és szerintem, aki diszlexiások, diszgráfiások, és boldog vannak az életbe.
Az imént szőlős Jenikő gyermekfejlesztővel, Nil terapeutával a tanulási zavarokról beszélgettünk. A következőkben Tihor Melinda lelki gondozót kérdezem.
Milyen lelki állapot jellemzi azokat a gyerekeket, akiknek tanulási problémái vannak?
Okozhat alacsony önértékelést, okozhatja azt, hogy a társaival való kapcsolatában, mivel alacsony az önértékelése, nem érzi olyan fontosnak a saját véleményét, akaratát, mint a másikét, és ez egy akár elszigetelődéshez is vezethet, vagy ahhoz, hogy megengedje azt, hogy mások uralkodjanak rajta akár.
Van ennek egy másik lehetőség, egy másik pólusa is? Esetleg agresszivitásba is átmehet ez?
Ha bántalmazást kap, csúfolják, akár verbális vagy nonverbális bántalmazást kap, akkor az agresszió agressziót szül, és valószínűleg egy másik helyen nem feltétlenül az, aki őt bántja, a felé jön majd ki az agresszió, hanem egy olyan társa felé, akit ő magától gyengébbnek ítél meg, olyan valaki felé fogja a benne felgyülemlett agressziót levezetni.
Ezek a gyerekek szeretnék kompenzálni azt, hogy nem olyan jó az iskolai előmenetelük?
A kompenzáció megjelenhet viselkedési zavarban is. Az, hogy órán bár én nem teljesítek jól, de kitűnök valami mással. Azzal, hogy sokat beszélek, megpróbálja elvonni a figyelmet arról, amit nem szeretne, hogy napvilágra kerüljön. Igen, megjelenhet kompenzáció is egy olyan gyereknél, akinek tanulási nehézségei vannak.
Hogyan tudja a tanár és a szülő ezeket a helyzeteket úgy kezelni, hogy a sérült gyerek ne gubózzon be még jobban önmagába?
Akár gyerekek, akár felnőttek vagyunk, mindannyiunknak meg kell érteni, el kell hinni, hogy mások vagyunk. Különbözünk egymástól, és nem kevesebbként és nem többként kell magunkra nézni és a másikra nézni, hanem úgy, hogy egyenlőek vagyunk. De ennek ellenére mások. Segíteni kell egy szülőnek, egy tanárnak, egy nevelésben résztvevő személynek a gyermeket abban, hogy megtalálja, melyik az ő területe, melyik az a terület, amelyiken kiemelkedő lehet. És ha megtalálják közösen azt a területet, akkor a gyerek azt az erejét, amivel esetleg kompenzálná azt, hogy ő valahol nem jó, abba fekteti, amiben jó, akkor nagyon sokat tud kihozni magából. Segítenünk kell a gyermeket abban, hogy megtalálja azt a területet, hogy hol tűnhet ki pozitívan.
Mindenképpen ki kell tűnni. Ha most 10 éves kori barátnők lennénk, és ezen a szörnyegen az élet nagy kérdéseiről és problémájáról beszélgetnénk, akkor nem tudnánk egymást elfogadni úgy, hogyha egyikünk se tűnik ki? Vagy az egyikünk kitűnik valamiben, a másik pedig semmiben?
A barátnők ismerik egymást, és valami miatt megszerették egymást. Amikor vannak barátaink, a barátainknak nem kell bizonyítani, hogy milyen jók vagyunk, vagy miben vagyunk jók. De ha egy gyermek azzal küzd, hogy be kell valahová illeszkednie, és el kell, hogy fogadják, akkor sok esetben meg kell értetnie a csapattal, hogy miért kell, miért érdemes nekik őt befogadni abba a csapatba. És ez a kitűnés nem feltétlenül egy negatív dolog, csak megmutatom, hogy mi az én értékem, hogy motiváljam őket arra, hogy akarjanak engem megismerni.
Térjünk vissza a házi feladatokra, de ezúttal a tinédzserek aspektusából. A köztudatban az járja, hogy a lányok szorgalmasabbak, ezért hallgassuk meg a kamasz fiúk hogyan állnak a tanulnivalóhoz.
Kertész Dominik vagyok, 15 éves és 9. osztályos.
Mennyire vagy szorgalmas?
Attól függ, hogy miben. Tanulásban nem annyira, de más elfoglaltságokban annál inkább.
Mit gondolsz a leckéről?
Nagyon sok házit adnak, és van, amikor nem érkezünk mindent megcsinálni, meg van, amit nem is értünk, szóval muszáj sok segítséget kérni, és minél előbb belekezdeni a tanulásba, hogy legyen időt befejezni. Későn megyek haza, mert sok óránk van, még egy kicsit eszek, pihennek, és akkor utána a tanulás, azért az egy kis idő.
Hánykor kezdenek itt?
Kb. 4 körül, utána egy óra, másfél óra, amennyit tanulok, hogyha kevés a házi, hogyha nem, akkor többet.
Napi 1-2 óra, amennyit erre szánsz.
Igen.
Mennyire elég ez neked?
Tökéletes.
Úgy érzed, hogy megteszed a magadért?
Igen. Közepesnek tartom, mert érkezek megcsinálni, amit tudok is. Amit nem, akkor azt vagy suliban elkérem a házit.
Mik azok a tantárgyak, amik annyira nem mennek?
Kémia, algebra, ez a kettő. Azokat nagyon nem szeretem, és azok nehezebbek is, mint a többiek. Ja, meg még a mértan, de az olyan laza.
A szüleid mennyire tudnak segíteni a házikban?
Legtöbbször anyukámmal és nagymamámmal csinálom a háziaimat. Ők szoktak segíteni, hogyha megkérem őket. Amúgy meg nagyjából egyedül csinálom. Igaz, hogy sokat segítenek, meg sokat mondják, hogy tanulj, mert nem lesz belőle semmi, hogyha így folytatod. Eléggé biztatóak.
Igazuk van?
Nagyon igazuk van, mert nem akarok tanulni, de muszáj, és nincs kedvem hozzá kezdeni otthon még tanulni, és legszívesebben lefeküdnék és aludnák.
Tinédzser vagy, mentségedre szolgáljon.
Pontosan.
Van esetleg ötleted, mi lenne az, ami most ebben a hideg téli időben több kedvre terítene, abban, hogy többet tanuljál?
Ha többet tudnak sportolni, ez lenne az, mert elég rossz idő van, nincsen hó se rendesen, szóval ez ilyen semmilyen.
Úgy érzed, hogy ha többet tudnál sportolni, akkor aktívabb lennél a tanulásban?
Igen, mert engem sport az valahogy felvillanyoz. Amikor sportolok, akkor utána jobb kedvem van, mert kiadom magamból a feszültséget, nyugodtabb leszek, több kedvem lesz a dolgokhoz.
Márdos Istvánnal, mint tanár, és mint nagy családos édesapával beszélgetek, hiszen 4 gyermek édesapja, és a tantárgy, amit nagyon szívesen oktat minden középiskolás diáknak, az a...
Fizika. Berek 104-es szám Kossuth Lajos középiskolában dolgozom fizika tanárként.
Fizika tanárként kezdjük a beszélgetést. Mennyi tanulnivalót ad a diákoknak?
Ez alkalomszerű, témafüggő, azt is lehet mondani. Van, amikor olvasmányos a házi feladat, van, amikor egy paragrafus tartalmát kell elmondani, valamikor képletet kell megtanulni, feladatok megoldásánál akkor feladatot. Melyik diáknak mennyi idő kell ahhoz, egy dolgozatot se, vagy egy írásmunkát sem egy formán végeznek el. Vannak lassú diákok, vannak, akik gyorsabbak, ügyesebbek.
Mennyi idő körülbelül?
Nem tudom, hogy ők azt mennyi idő alatt csinálják meg. Egy-két feladat van, egy paragrafus, kettő ritkán. Erre külső résztvevő, még akkor is a tanár nem nagyon tud válaszolni. Lehet, hogy valakit megérint egy téma, és akkor elkezd keresni, kutatni. Ezt nem tudom, hogy az ilyen érdeklődést, ezt rójuk-e fel nekik. Ennek talán örülnék kellene inkább, és én azt hiszem, hogy ha valaki pluszban utána olvas valamilyen téma után, akkor nem lehet kárhoztatni sem a tanár, sem a tantárgyat, hogy egy diákban felkelt valamilyen érdeklődés, hál' Istennek. És akkor nyilván több időt fog erre a tantárgyra szánni, de azért kérdezze meg, minek a rovására. Hát, hogyha kevesebbet fog ülni a számítógépe mellett, vagy a telefonján játszani, akkor egyértelmű, hogy hasznos volt, hogy sikerült a tanárnak felkelteni az érdeklődését.
Szülőként 4 kisiskolás gyermeknek segített otthon a házi feladatokban. Ezen van túl. Körülbelül hány órát foglalkoztak, amikor kicsik voltak a gyerekek velük házi feladatokra?
Sem a homokórát, sem a stopper órát nem indítottuk, amikor leültünk tanulni. Ezt csak úgy megbecsülni lehet. 1-2 óra talán nem lehet azt így, mert nem egyszerre egy leülésre tanulnak a gyerekek, hanem össze kellene adni a nap folyamán a tanulásra szentelt időt. Inkább elmondanám azt a módszert, amit én nekik javaslok, nem azt mondom, hogy ez követendő, de hát ha. Tehát van 20 perc tanulás, 5 perc szünet, 20 perc tanulás, 5 perc szünet, 20 perc tanulás, és 25 perc szünet. Ezekben a szünetekben azt csinál a gyerek, amit akar, járkál, eszik, játszik, ránéz a telefonjára akár, de tanulja meg, hogy 5 perc múlva vissza kell ülnie. 45 perc folyamatos figyelem az egy felnőttnek sem sikerül. Gondoljunk csak a saját iskoláskorunkra, vagy akár egy prédikációra a templomba, vagy akár a lelkészeknek a beszédére. Ugye az ember magáévá tesz egy gondolatot, és hajlamos arra, hogy ott elidőzzön, és akkor vannak más gondolatok, ami elsiklik fölötte. Ezt mindenki tudja maga tapasztalatából, és egy gyerek ilyen szempontból még védtelenebb. Neki is elkalandoznak a gondolatai, meg kell tanulni, odafigyelni magára, az önfegyelem, önnevelés. Megint csak visszatérek oda, hogy mi nem leszünk mindig a háta mögött. Ha van kérdésük, akkor segítünk. Előfordul az is, hogy ellenőrizzük, mert ugye meg van győződve róla a gyerek, hogy megoldott egy matek példát, és az hibátlan. Akkor nézi az ember, 2 mínusz az pluszt ad, a végén kijön valami jó eredmény, de közte voltak hibák is. Vagy nem is a jó eredmény jön ki. Az nagyon fontos, hogy ha meg is vagyunk győződve valamiről, én most a reáltantárgyakra gondolok, tanuljuk meg magunkat leellenőrizni. Többféle megközelítésből visszahelyettesíteni, vajon reális-e egy válasz, akár fizika feladatban, vagy matematika feladatban. Ezt embere válogatja megint csak, hogy mennyi idő múlva fog beérni. Vannak olyan gyerekek, akire azt mondom, hogy cseresznye, megy, szamóca gyerekek, akik nagyon hamar érnek és éreznek rá a tanulásnak az ízére. De kinek jutna eszébe a körtefán gyümölcsöt keresni, vagy az almán gyümölcsöt keresni akkor, amikor a megy és a szamóca éri. Ezeknek a diónak például szőlőnek időre van szükség, hogy beérjenek. És fordítva, amikor ezeket a későn érő ízletes gyümölcsöket kóstolgatjuk, akkor senki nem megy a szamóca földre és a megy fára, hogy ott keressen gyümölcsöt. A gyerekek is olyanok, hogy valakinek több idő kell, valakinek kevesebb, akár arra, hogy tanuljon, akár arra, hogy megérjen. És végül is nem is tudnék arra válaszolni, mikor lett belőlük kész felnőtt, vagy mikor van kész egy felnőtt, hiszen az életfogytig tanulás az kívánatos lenne mindenki életében.
Most pedig jöjjön a Bárdos család 2 iskolás tagja, a 13 éves Domonkos és a 15 éves Már. Megköszönöm szíves figyelmüket! Mai adásunkat ismét meghallgathatják a www.kamene.org.hu a weboldalon. A műsorban közreműködött Vágó, Barkasi Erik, szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. További jó rádióhallgatást kívánunk! Dicsértessék, áldás, békesség!
Hírek.